bölcs emberek tudjátok, hogy ez melyik kerüke van. Negyedik? Jó. Folytassuk a ige tanulmányozását az új levéllel, amit elkezdett a gyülekezet múlt vasárnap. Sajnos nem voltam itt, és az interneten nem találtam, meg akartam hallgatni, hogy mit mondott a Csaba bácsi, de remélem, hogy azért nem mondok mást, hogy keresztbe. A Galatákhoz írt levél 10. versétől a fejezet végéig olvasom Isten igéjét. Hát Galata 1. verstől. Én a református fordításból olvasom. Most tehát, ha embereknek akarok a kedvében járni, vagy Istennek, vagy embereknek igyekszem tetszeni? Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. Tudtotokra adom, testvéreim, hogy az evangélium, amelyet én hirdettem, nem embertől származik. Mert én nem embertől vettem, nem is tanítottak rá, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kaptam. Mert hallottátok, milyen volt az én egykori magatartásom a zsidóság körében, hogy féktelenül üldöztem az Isten egyházát és pusztítottam azt. És a zsidó hithűségben sok kortársamat felülmúltam népem körében, mint hogy fölötté buzgó rajongója voltam atyáim hagyományainak. De amikor úgy tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott, és kegyelm által elhívott, hogy kinyilatkoztassa fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok vagy nemzetek között, nem tanácskoztam testtel és vérrel. Nem is mentem fel Jeruzsálembe azokhoz, akik előttem lettek apostolokká, hanem azonnal elmentem Arábiába. Azután ismét visszatértem Damaszkuszba. Majd 3 esztendő múlva fölmentem Jeruzsálembe, hogy meglátogassam Kéfást, és nála maradtam 15 napig. De az apostolok közül nem láttam mást, csak Jakabot, az Úr testvérét. Amit pedig nektek írok, íme az Isten színe előtt mondom, hogy nem hazugság. Azután elmentem Szíria és Cilícia vidékére, Júdea keresztény gyülekezetei azonban személy szerint nem ismertek engem. Csupán azt hallották, hogy aki egykor üldözött minket, most hirdeti azt a hitet, amelyet valamikor pusztított, és dicsőítették én értem az Istent. Azt olvastam egy kommentárba, hogy a korintusi levélnek egy kiegészítése a Galata levél, és a Galata levelet, ha valaki olvassa, könnyebben megérti a korintusi levelet. És azt gondolom, hogy mind a korintusi levél, mind a Galata levélből az jön át abból, amilyen problémákkal küzdik az egyik gyülekezet, illetve ez a sok gyülekezet, vagy nem tudjuk hány gyülekezet ez a Galácia gyülekezeteknek a száma, hogy milyen jó azt, hogyha könnyebb értelmezni egy igét, ha tudjuk, hogy egyrészt ki írta, milyen helyzetből írja, és ki az, akiknek írja, mert azok körül vannak véve valamilyen gonddal, örömmel, helyzettel, amit meg kell oldani, vagy egyáltalán esetleg problémás területek, és úgy tűnik, hogy Galata és Korintus ebből a szempontból nagyon egyforma. Ami különbség, hogy a korintusi levélben egy gyülekezetről van szó, és nagyon sok személyt megszólít Pál apostol a köszöntésében és intésében, nyilván 2 levelet is írt, úgy tudjuk 3-at, de a harmadikat nem maradt meg számunkra, de ennél a gyülekezetnél egy embert nem említ meg Pál apostol. Tehát nem, végén nem köszönt senkit, menet közben nem mondja, hogy ezt intem meg, azt intem, hogy ilyenek legyenek, olyanok legyenek. Úgy általánosságban beszél, de a probléma ugyanaz. Mind a 2 területen pedig már aránylag kilométerben messze vagyunk Jeruzsálemtől meg Izraeltől. A Júdából származó testvérek valamiképpen nem értették, és én talán, hogy így mondjam, a megértésüket, hogy mondjam, jobban áttélem azáltal, hogy nem volt az írás a kezükbe, Az Úr Jézus nem mondott, hogy így mondjam, verdiktet arra nézve, hogy hogyan fog bekövetkezni az Ószövetségből az Új Szövetségbe való átmenetel, nem beszélve arról, hogy mi különbség van a zsidóság és a gyülekezet között. És egyesek úgy gondolták, hogy ha ilyen van leírva a Bibliába, hogy amit olvasunk a Mózes könyvében, és itt olvassuk szerdánként, hogy ez így legyen, hogy így mondjam, mindvégig, akkor nagyon nehéz azt elképzelni, hogy most nem úgy van. És ez a feszültség nem akármilyen lehetett. Ugye így beszélgetünk a keresztény testvérgyülekezetek identitásáról, látásairól, egy kicsit erre nyitottak vagyunk, esetleg egy kicsit arra vagyunk nyitottak, de itten ég és föld volt. Az egyik testvériség, ugye aztán majd tapasztaljuk és olvassuk, a törvényt valamiképpen szerették volna behozni. És ugye Pál apostol ő az, akinek Isten kijelentette a gyülekezetnek a lényegét, ő neki személyesen elmondta, hogy mi a gondolata, milyen hatalmas felelőssége volt Pál apostolnak, hogy ezt a isteni kijelentést, ami, hogy így mondjam, nagyon közel van ahhoz a kijelentéshez, amit az Úr Jézus mondott, ugyanaz a személyes megváltásunkat célozta, és az öreg haláltól menekített meg az ő élete és halála feltámadása, de Pál apostol nélkül nem tudnánk értelmezni ezt az egész dolgot, és ez az ember, ez valami hatalmas edénye volt Istennek, és mégis nagyon nagy tisztelettel gondolunk rá, a mai kor embere, és az akkori kor embere támadta. Nem akárhogy. Isten még azt is megengedte, hogy ez az ember és testvér hatalmas tudással bírt, és mégis újra és újra adott neki valami betegséget, gyengeséget. Hát képzeljük el, hogy az, aki ekkora kijelentést kap, arra azt kell mondani, hogy a jelenlétes szánalmas, hát nem tudom, hogy kimernék állni, hogyha minden testvér azt mondaná, hogy Gyuszi testvér, jobb lenne, ha nem állnál föl. Mert valami ilyesmit mondhattak neki. Hát ez egy tragikus, amit csinál. Az írásai kemények, de amikor itt van, hát az tragédia. Ráadásul abban az időben a beszédnek talán még nagyobb értéke volt. Még inkább elvárható volt, hogy aki valakit meg akar győzni, annak jó retorikája legyen, értelmesen, szépen beszéljen, és úgy tűnik, hogy valahogy ezekkel nem bírt, és olyan érdekes, Mózes jut eszembe. Mind a két ember a legmagasabb szintű iskolába járt. A fáraó, nem tudom, milyen egyetemére járt Mózes, és mit mond az Istennek? Hát én nem tudok beszélni. Ugyanez van Pállal is, de ő egyik sem mondja azt, hogy nincs ismerete. Mindegyiknek a korának talán egyik legnagyobb géniusza volt, és mégis valahol Isten, mintha úgy visszahúzta volna őket, hogy nehogy elszálljanak a föld felett. És ezek a tévtanítók nagyon megzavarták a gyülekezetet, és ugye szinte megdöbbentő számomra, hogy pár mondat után azzal kezdi, hogy csodálkozom azon, hogy ilyen hamar más evangéliumhoz fordultatok. Szóval nem köntösbe teszi, nem próbál úgy meg egy pár kört futni, hogy hát nem biztos, hogy így vannak ezek a dolgok, hanem a közepébe megy a problémáknak, és ugye ezek a zsidó testvérek a törvény alapján akartak megállni, és majd a második részben majd válaszol erre, hogy nem a Krisztusba vetett hit által akartak megigazulni, hanem törvény által. És valahol ez Korintusban is, és a galáciai gyülekezetekben is jelen volt. Ez talán azért volt sokkal nehezebb, mert ez több gyülekezetet érintett. Tehát ott idézőjelben nem lehetett jó gyülekezetbe menni, ha így nézzük, mert mindenütt a tévtanítás jelen volt, és elfogadták. Mert ő azt mondja, hogy át is pártoltatok ahhoz a téves, hamis evangéliumhoz. És ezt annyira súlyosnak látja Pál, hogy olyat mond, ami szinte kivetkőzik a saját indulataiban, mert ugye olyat mond, hogy ha mást hirdettek én is, és angyal jelenne meg, mint amit eddig hirdettünk, az legyen átkozott. Hát ez valami olyan kőkemény ellenállása annak a tanításnak, amit átértek Galáciában, hogy ezt látnunk kell, hogy itt szoktuk mondani, hogy nem babra megy a játék, itt eldől a hívő életnek az a sorsa, hogy kiben hiszünk, mibe vetjük a mi bizalmunkat. Én úgy gondolom egyébként, hogy ez minden kornak a veszélye, hogy kibe veti az ő bizalmát. Valószínűleg nekünk nem ez a fő problémánk, hogy törvényeskedni szeretnénk. Ám bár úgy visszagondoltam arra, hogy fiatal koromban, amit én átéltem, hogy hogyan képzelték el a testvérek azt, hogy ki az Istennek igazán szolgáló embere, ki az, aki helyesen él, és akkor meghatározták a szöknya hosszát a lányoknak, meghatározták a fiúk hosszának a haját, vagy olyasmi volt, olyan döbbenetes volt, hogy szinte nevetséges volt, hogy akinek volt tévéje, ha jött testvér, akkor egy abrosszal letakarta. Mert hát kellett is a tévé, de hát az testvérek előtt az világ. Hát ugye azt mondta a reklám, hogy a világot hozza a lakásba. Na hát ezen aztán a testvérek rendesen kiakadtak, hát ez nekünk nem kell. Na most aki egy kis tévét is akart, meg egy kis hitet is akart, akkor megpróbált megoldani dolgokat, és ilyen nevetséges, hogy mondjam, álmegoldásokba burkolózott, hogy letakarta a Bibliát. De...
Tévét.
Vagy tévét, na. Mit mondtam?
Bibliát.
Hát látjátok, tényleg lassan nekem is meg kell gondolni a dolgokat.
Ez csak azért volt, hogy figyelünk.
Figyeltek el, igen. És ugye ez a kérdés merül itt föl rögtön a 10. versben, hogy amit Pál mond, hogy az az evangélium az igazi, amit ő mond, akkor fölvet egy nagyon nagy kérdést, azért egy nagyon nagy gondolkodó volt, mert a kérdések útján azt teszi fel, azt a problémát veti föl, hogy vajon embereknek vagy Istennek akar-e tetszeni. Én azt hiszem, hogy ez nem az a kérdés, ahol elbizonytalanítja a hallgatóságot, hogy hát lehet, hogy embereknek, lehet, hogy Istennek. A válasz egyértelmű és nagyon döbbenetes. Ugye arról van szó, hogy igazából az lenne a jó, ha megnyernénk azokat a testvéreket, akik itt tanítanak, valamit úgy olyan lépésben, csak úgy kicsit, csak úgy szépen átformáljuk őket, aztán egyszer csak olyanok lesznek, ami ennek lenni kell, hanem ő azt mondja, hogy ő embereknek, ha próbálna tetszeni, valami olyan keményet mond, amit nem is gondolnám, hogy ki lehetne mondani, akkor nem volnék Krisztus rabszolgája. Mi történik akkor, amikor velem ez történik, hogy tudom, mi az isteni igazság, de az én jó hírnevem, az én megbecsülésem a munkahelyen, de netán a testvérek között is, amikor látom, hogy kétfelé ágaznak a testvérek, most én hova? A tekintélyesekhez? Vagy van nekem önálló véleményem, van Istentől nyert látásom, és akkor amellett kiállok, hogyha esetleg, hogy így mondjam, a fejünket veszi? Hát mit csináltak az első keresztjének, amikor azt mondták nekik, hogy ha Krisztus mellett kitartotok, akkor itt van az aréna, és ott jönnek az éhes vadállatok, és azoknak leszel a ebédje, vagy megtagadod, és megmaradsz az tisztes polgárként életed végéig, békességben a családod mellett. Azt hiszem nyilvánvaló volt, hogy valamelyik irányba dönteni kellett. És döntöttek sokan. És milyen az Istennek a munkája? Az ember azt gondolná, mint ahogy ugrok egyet, bocsánat, Kis Ferenc professzornak a Kegyelem című könyvének, ami 38-tól azt hiszem adta ki, vagy 36-tól, a hátoldalán olvastam egy írást, amiben azt írja a dicsőséges Szovjetunió 17-es évek után, hogy az egyik 5 éves tervnek az a célja, hogy megszűnjenek a templomok, megszűnjen a hitoktatás, megszűnjön minden, ami Istennel kapcsolatos, töröljünk el mindent. És amikor ezt olvassa az ember, és az, abban a korban helyezem el magamat, akkor rettenet fog el. Mi lesz Istennek a dolgával? Innen utólag visszanézve csodálatos dolog történt. Talán kevesen vannak olyan komoly hívők, mint akik akkor voltak a nagy Oroszországban, akik kitartottak a Krisztus mellett. És ezt akarom mondani az első században is, hogy annál nagyobb bizonyságtételek nem voltak, mint akik az életüket adták azért, mert nem mondták azt, hogy hát engem ez nem érdekel, és megtagadom az Úr Jézust. Ha valamit idézőjelben tűzként terjedt az evangélium, bizonyos vagyok benne, hogy ezek a mártír halálok ezt okozták. Nem volt tanítás, nem tudtak már evangélizálni, csak meghalni. De kiért? A Krisztusért. És Pál apostol azt mondja, ha én embereknek akarok szolgálni, akkor én nem vagyok a Krisztusnak a rabszolgája. Itt nekünk az van írva, hogy szolga, de megnéztem a Csia Lajos bácsi fordításában is, ott rabszolga van. És úgy gondolom, hogy itten, ha ez megtörténik velünk, nem az üdvösségünket vesztjük el, csak megszűnik ez a rabszolgaság. Megszűnik ez a elkötelezettség is. Ez a Pál apostolnak ez az egyenes, következetes, állhatatos hozzáállása bennem kérdéseket vetett föl. Hogy a saját meggyőződéseinkben mennyire tudunk kitartani, mennyire tudunk megmaradni. Vajon a hozzáállásainkban embereknek vagy Istennek akarunk-e tetszeni? És azt állapítottam meg, hogy az a bajom nekem, hogy az Isten igazságot szeretném úgy értelmezni, hogy az elfogadható legyen az emberek felé is, és ez nem megy. Újra és újra nem fog sikerülni. El tudom-e fogadni Pál apostolnak az álláspontját, hogy én akkor megszűnök Krisztusnak a szolgálatába állni. Leegyszerűsítve, ha emberek kedvében járok, nem vagyok Jézus Krisztusnak a szolgája abban a helyzetben. A másik problémám, én magamból indulok ki, de mindenki elgondolkozhat ezen, hogy az emberek megbecsülése az rendkívül fontos. És ez ellen úgy gondolom, küzdeni kell. Saulnak egyik problémája például ez volt, hogy amikor helytelenül cselekedett, és nem bírta kivárni Sámuelt, hogy így mondjam, áldozzon Istennek, és elkezdjék a harcot, látta, hogy már szinte fölbomlik a sereg, és ő vette a bátorságot, és nem pap létére elkezdte ezt a munkát, akkor Sámuel elmondja neki a problémát, és nem az a fő problémája, hogy Isten nem megvetette őt, hanem hogy gyere oda velem a nép elé, hogy ne veszítsem el a megbecsülésemet. Olyan ítéletesnek néz ki ez a Saul részéről, de amikor rólam van szó, akkor ez hogy néz ki? És sokszor ezt talán az emberek nem is látják, hanem Istennel való kapcsolatunkban jelenik ez meg. És érdekes, hogy azt mondja ugye az ige, hogy mindegyikünknek meg kell lenni Isten ítélőszéke előtt, és arról beszél az Isten igéje, hogy a hiába való gondolatokért is számot kell adni. Tehát nincs az a helyzet, amivel ne kellene elszámolnunk. És nem azért, mert az üdvösségünk forog kockán, hanem hogy kinek a szolgája vagyok. A saját magamé, és ezt olyan ítéletesnek láttam, és olyan szívbe markolónak, hogy ez a Pál apostol, ez mennyire idézőjelben jól követte az Urat. És úgy tűnik, mintha hidegen hagyta volna az emberek jóváhagyása Pál apostolt. Őt még az se érdekelte, hogy a legnevezetesebb, leghíresebb apostol, Péter, olyat tesz, amin helytelen, hogy azt a szó nélkül menjen el mellette. Megint tette. Hát kicsoda volt Pál apostol az emberek előtt Péterhez képest. És miután Isten előtt állt, ezért nem az emberek személyét nézte, hanem azt a célt, ami Isten ügyét előre viszi. Hát én gondolom, hogy ez nagyon, nagyon nehéz dolog, és egy dolog jut eszembe, az talán a mentségünkre legyen mondva, hogy azt mondja az Isten igéje, hogy Isten az ő dicsőségét embernek nem adja. De nem azért, mert félti, mert nem tudjuk kezelni. Nem tudjuk kezelni, és ami kettős természetünknél fogva szinte arra vagyunk ítélve, hogy rosszat fogunk dönteni, ha valamilyen jó dolog, valamilyen dicséretes dolog él bennünket. Szinte harcolni kell az ellen, hogy az ember ne vegye magának. Egyszer Pálhegyi Feri bácsi mondta, hogy valakinek megdicsérte a szolgálatát, és akkor az meg mondta, hogy bocsánat, bocsánat, nem én voltam. Hát nem is rád gondoltam, hanem ezt az Úr mondatta veled, de hogy valahogy mégiscsak el akarta mondani, hogy neki ez szólt, de az a másik ember azt gondolta, hogy a Feri bácsi őt emelte piedesztára, vagy különösen megdicsérte, és ugye ez mindegyikünkben benne van. Ugye nem tudom, Spurgeonről vagy Moodyról van ez a híres történet, ha még valaki nem hallotta, hogy egy igehirdetés után odaszaladt hozzá egy férfi, és mondta neki, hogy tiszteletes úr, elsőnek szeretnék gratulálni. Hát uram, elkésett. Hát hogy? Hát az ördög már gratulált. Ezt azért valahol bele kell kalkulálni ebbe az egész történetbe, de Pál apostol ez ellen küzdött. A 11. verstől kezdve pedig a fejezet végéig, illetve utána még egy darabig, azt hiszem a kommentárban ezt olvastam, és én is azt a tagolást vettem, hogy 6 érvet fölhoz Pál apostol annak érdekébe, hogy bizonyítsa, hogy az, amit ő mond, az az Istentől való. És ez nem a önigazság keresése, hanem annak az isteni célnak a megvalósítása, hogy az az evangélium, amit ő hirdet, az Istentől való. Azt mondja, hogy az első, az a kérdéskör, hogy a 11. versbe, hogy ez az evangélium nem embertől származik. Ez nagyon fontos, azt hiszem, minden olyan dologban, amit a Bibliában is olvasunk. Hát gondoljunk csak arra, hogy kapott kijelentést Ábrahám, vagy vegyünk talán egy, a zsidó nép szempontjából talán egy következő nagy lépést, Mózest, hogy nem emberek mondták el nekik, hogy mit és hogyan kéne tenni, hanem kijelentést kaptak Istentől egyenesen. És ő azt mondja, hogy az evangéliumot nem embertől származott, egyáltalán nem embertől származott, nem valakitől ő átvette, tehát egy bölcs tanítótól, nem is tanították erre se Gamálielnél, senkinél, hanem egyenesen vagy közvetlenül Jézus Krisztus jelentette neki ki, vagy ahogy Csia Lajos bácsi mondja, leplezte le, tehát mint egy szobrot, ami eddig nem volt látható, leemelte róla a leplet Jézus Krisztus, és egyenesen elmondta neki, hogy mi az Isten szerint való út ezek után az új szövetségben. Azt hiszem, hogy ezeket mi nem mondhatjuk el magunkról. Annyit viszont talán igen, hogy bizonyos látásokat, meggyőződéseket nem valakitől átveszünk, mint én ezt az 5 pontot, de a pontokon belül már nem azt veszem át, hanem kapok valami Istentől kapott értelmezést, bizonyságtételt, de és egy Istentől kapott világosságot, de azt tudomásul kell venni a mai kor emberének, hogy le van zárva a Biblia. Nem lehetséges, hogy a Biblia lezárása után valami olyan igazságot ismer föl valaki, amely az igében nem szerepel. És látunk ebben bizonyos egyházakban ilyen törekvést, hogy hát még ma is kijelenti magát Isten, és úgy gondolom, hogy más a Szent Szellemnek a munkája, a meggyőzése, a tanításban való eligazítása, mint az, amit Pál apostol is kapott, hogy kijelentést. Ebben az értelemben ezek le vannak zárva, ez senkire nem vonatkozhat, miután a Biblia ilyen értelemben le lett zárva. Aztán Nagyon érdekes a következő kérdés, az a téma, hogy a zsidó nép, a törvény és ez az új világ, ez hogyan kapcsolódik egymáshoz. És ugye az a vád nem érheti Pál apostolt, hogy azért hirdett más örömüzenetet, mert nem ismeri a törvényt. Hát ha valaki ismerte a törvényt, ugye ezt hozza föl igazolásul, hogy hát ez nem mondja, de ugye a legjobb tanítónál Gamálielnél tanult, de ő hithűségben kiemelkedett a kortársai között annyira, hogy öldökölte a hívőket és nagy elszántsággal ebben az irányba ment, de ő nem lehetett azzal vádolni, hogy fogalma sincs, hogy mi van a törvényben, mit adott Isten a Tórában, hanem azt kell mondani, hogy ő egyenrangú, vagy inkább magasabb volt ismeretben, mint az átlagos zsidó. És ezzel őt nem lehetett vádolni. Ő a szülei és a neveltetése révén ismerte ezeket, és azt mondja utána, a harmadik ér pedig az, hogy a többi apostol befolyása nélkül jutott erre a meggyőződésre. Mint hogyha nála egész másképp működne, mint a többi apostolnál. Ugye a többi apostol, mint tanítvány, az Úr Jézus mellett volt, és tanította őket 3 évig, azt amikor az Úr Jézus keresztre feszítették, akkor is igyekeztek együtt maradni, tehát mint hogyha egy kicsit együtt maradtak volna. Pál apostol, Isten megadta a kijelentést, ő nem ment emberekhez, nem ment apostolhoz, nem ment egyik gyülekezetbe, vagy a másik gyülekezetbe, hát írja a végén, hogy nem is ismerik őt, úgy fordítja Csia Lajos bácsi, hogy nem ismerték az ő arcát. Tehát, hogy ő nem volt velük találkozása. De nem azért, mert ő nem szerette a testvéreket, hanem valami miatt így akarta Isten ezt a vonalat, hogy mondjam, tisztán tartani, hogy ő kijelentést kapott Istentől, nem emberekkel egyeztetett, nem ült le megbeszélni, hogy mit tehet, mit nem tehet, mit csináljanak az apostolok, mit csináljon ő, hanem nem is tudjuk, hogy mennyi időről van szó, de ugye amikor megtért, ugye akkor elment Arábiába. Még egyet ugrok, amit ő mond, ezt meg csak elhinni lehetett, hogy azt mondta, hogy még az fogantatása pillanatától fogva elválasztotta őt az Isten. Hát ez idézőjelben furcsán nézhetett ki, ha ezt olvasták. Hát ez az ember x évig, felnőtt korában, hát gyűjtötte a hívőket és tömlözbe vetett. Tehát most akkor hogy is van ez? De ő azt mondja, hogy az Isten kegyelme az, aki el is hívta őt. Hát az elhívás az volt, amikor találkozott a Damaszkuszi úton az Úr Jézussal, és akkor, ahogy mondják, pártfordulás történt az életében, egyből elment Arábiába, valószínűleg ott is kapott kijelentéseket az Úrtól, és a vele való kapcsolatban elmélyült, akkor visszament Damaszkuszba, nem tudjuk, hogy miért ment oda, vagy hogy volt, és utána mondja, hogy még azután 3 év múlva, ezt nem is tudjuk, hogy így hány év telhetett el, ment föl Péterhez. Igen. Érdekes, hogy oda tudatosan ment, ott se hivatalos úton ment, hanem ő valahol azért úgy gondolom, hogy Isten vagy megmondta neki, vagy tudta az ismeretei alapján, hogy Péter az, aki talán a legfőbb apostol, és vele, hogy így mondjam, szeretett volna találkozni, és azt mondja, hogy csak Jakab apostollal, aki szintén a Jeruzsálemi gyülekezetnek az egyik vezetője volt és oszlopa, ő vele találkozott, senki mással. És ezt olyan részletesen elmagyarázza, hogy az a kijelentés, amit Istentől kapott, azt higgyék el, hogy az ő Istentől való, és olyat mond, amit úgy, ahogy szokták mondani a magyar ember, hogy becsület szavamra így van. Azt mondja, hogy nem hazudok. Olyan döbbenetes. Ezt kell mondani Isten gyermekének. Ugye valaki azt mondta egyszer, és azóta ez is egy kicsit ilyen elfogadott mondás lett, hogy nem elég tisztának lenni, vagy becsületesnek, hanem annak is kell látszani. Tehát nem elég az, hogy én nem mondok semmit, akármit kérdeznek, én Istennek tartok elszámolással, engem ne kérdezzenek. De ha megkérdeznek, én nyugodtan tudjam elmondani, hogy mit miért teszek. Mert abból derül ki az, hogy mi az ok, mi az a motivum, amiért én ezt teszem. És ugye Pál apostol nem használta ebből a szempontból a testvéreknek a ilyen értelmű segítségét. Felmerül a kérdés a mi életünkbe, személyesen nekünk. Egy kicsit olyan áthallással lehet ezt csak mondani, hogy miért volt szükség Pál apostolnak ilyen sok időre, hogy ne a testvérek között legyen, hanem az Istennel legyen kapcsolatban. Ez számomra azt adta ki, vagy azt mondta, hogy vajon az én számomra mennyire fontos az, hogy elmélyedek az ige olvasásában. Valakitől hallottam, már tudom kitől hallottam, az óutcában hallottam egy testvértől, meg akik ott voltak január 6-án, azok is hallották, hogy hát néha, mint nyugdíjas, másfél órát olvasom a Bibliát, de olyan jó, hogy úgy belefeledkezek. Olyan jó volt ezt hallani, hogy ez nem egy program, hogy reggeli csöndöség, 12 perc, 10 perc iva, vagy lózunk, vagy nem tudom mi, hanem én találkozni szeretnék az Istennel. Valaki egyszer azt mondta, az én imádságaimban a kérések szerepelnek, vagy megállok Isten előtt, hogy kérdezek tőle valamit, és várom, hogy válaszoljon. Hát nem úgy, mint ahogy a profétáknak, vagy... De valahogy ő szeretne válaszolni. Érdekel engem? Vagy csak a rágott ételt szeretném? Akkor gyorsan elolvasok egy áhítatot. És ezzel ellen nincs semmi kifogásom. Én minden évben egy új áhítatos könyvet olvasok. De a Bibliát szeretném folyamatosan olvasni. És szeretnék sokkal többet. Eznek az ige alapján is átélve azt, hogy ezek szerint az elméjét Istennel való kapcsolatra minden hívő embernek szüksége van. Mindamellett arra buzdítunk mindenkit, hogy jöjjön a gyülekezetbe, hallgassa Isten igejét, és vegyen abból, ami itt történik a gyülekezetben. De úgy tűnik, hogy nagyon fontos az is, hogy elmélyedjünk. Mennyire tartjuk mi fontosnak azt, hogy az Isten igéje bennünket elérjen, hogy megértsük mi magunk, és nem mások magyarázzák meg nekünk csak, hogy hogyan lehet értelmezni egy igét. Én úgy gondolom, mind a kettőre szükség van, és kellő alázat kell, mert már olyat hallottam. Nekem az Úr ezt mondta, ne magyarázzatok. Úgy érzem, hogy ez meg nincs egyensúlyba. Mert úgy van az, hogy az Isten szelleme, amit nekem kijelent, és amit a testvérek mondanak, az nem fog egymással szembe menni, inkább kiegészíti egymást. Mert pont Pál apostol mondja az 1 Korintus 13-ban, hogy rész szerint van bennünk az ismeret. Vagy mi úgy gondoljuk, hogy mi különbek vagyunk, esetleg a testvéreknél. De talán inkább a mai hívőket, magamat is beleértve, inkább az a problémám, hogy erre nem fektettem annyi hangsúlyt, és nem láttam ezt olyan nagyon fontosnak, pedig mindig, amikor igével készülök, mindig azt az áldást élem meg, hogy egyrészt nem tudom elmondani azt, amit szeretnék, mert annyi mindennel foglalkozik ilyenkor az ember, és másik oldalról meg olyan jó az ember lelkének, szellemének, hogy az Isten igéje megérint engem is, és az volna a jó, hogy akik szolgálunk, vagy bizonyságot teszünk, akár csak a munkahelyen is, ez a miénk lenne. Az Úrtól származna, nem kijelentés, hanem a tőle való szó. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád, mondta, ugye ezt mondta a kis Sámuelnek Éli, hogy hát ha keres az Úr és szólít, akkor ezt mond. És olyan jó lenne, hogyha ilyen beszélő viszonyban lennénk Istennel. Amen.